Brocasters.
Figyelj, Gábor, ez már a második házasságom, második lagzi, de ez most már nagyon érzem, hogy tuti lesz. Kérlek, te vagy az egyetlen ember, hogy végig gondolom, aki, hogyha valaki ott segíteni tud, hogy ez jó legyen, akkor az te vagy. Kérlek, segíts. Ó, André, köszönöm szépen. Megyek haza, otthon vár Zsuzsi, aki egy buddhista lány, 2008 tavasza, és mondom neki, Zsuzsikám, van egy jó meg egy rossz hírem, a jó, hogy megyünk esküvőre, rossz, hogy nekem ott kéne valamit csinálnom. Azoknál a pároknál, ahol viszont ez egy nagyon nagy beérkezés, ott el szoktam mondani a két titkos receptet. Ezt is 15 év alatt fejlesztettem ki. Az egyik, mondom, hogy durva lesz, hogy őszintén szereti egymást a pár.
Hoppá.
Azért mondom, úgy ülnek turbék, őszintén szereti.
Hoppá.
Kettő, na ez is nagyon nehéz, az lehetőleg, ezt sajnos a lehetőleg szót hozzá kell tennem, az összes vendég, akit elhívnak, ennek őszintén örül. Ha ez a kettő fennáll, lehet langyos a leves, dadoghat a ceremóniamester, és játszhat hamisan a zenekar. Az összes többi adott. Szerintem az egyik nem tanítható részem, amire akkor visszatérve a korábbi kérdésedre, az a korlátlan korosztálytól, nemi hovatartozástól, anyagi helyzettől, vallási felekezettől független kapcsolódásom emberekhez, ami engem tényleg izgat, mozgat, és talán sikeressé tesz. Ez egy olyan kis részem, ami nem tanulható, szerintem, mert valaki nem szereti az embereket arabból, valaki úgy szereti, de most nem megyek, hagyjon már. Egyszerűen kíváncsi vagyok a 4 évesre és a 94 évesre.
Üdvözöllek! Én abban hiszek, hogy a karizma magja benned is ott rejlik. Szeretném, hogy erre te is ráébredj, cselekedj és szintet lépj. Ezért készítjük a Karizma Podcastet. Utitásod a szintlépésben Bolya Imre.
Sziasztok, kedves nézők és hallgatók, itt vagyunk a Karizma Podcast legújabb adásában, és ma egy nagyon halkszavú, introvertált, félénk vendéget hívtam, ki már mosolyog is a bajsza alatt, mert hogy ő egy ceremóniamester, ráadásul az év ceremóniamestere díj nyertese, és mellette esküvőszervező, rendezvény, szervező, Herendi Gábor van itt személyesen a stúdiónkban. Gábor, örülök, hogy itt vagy.
Jaj, köszönöm a meghívást, üdvözlöm én is a kedves nézőket, hallgatókat.
Ilyen nagyon energikusan, lazán érkeztél, és ha jól tudom, egyenesen a rudasfürdőből jársz felénk.
Igen, ez már egy több mint 10 éves hagyomány két barátommal. Szerdánként reggel 6-ra járunk, azért reggel 6-ra, mert akkor nyit, illetve ez egy fiúnap, tehát, hogy...
Szóval lányok nincsenek.
Igen, nincsenek lányok, de nem is ez a lényeg ebben, hanem, hogy telefon nélkül ott leülünk, és megbeszéljük ugye az élet nagy dolgait, mint fiúk, és akkor 8-kor végzünk, kijövünk, és akkor próbáljuk megvalósítani, amit ott összehortunk szavak szintjén, és akkor egy hét múlva újra leülünk, na ki mire jutott, és akkor ez tök jó, ez egy tényleg egy heti rendszerességű. De ez nem csak szakmailag, hanem például a Botond, Endre barátom körülbelül egy idős velem, de Botond 10 évvel idősebb, ő nagyon táplálkozási és egészségközpontú, és mivel látjuk, hogy ő 10 évvel idősebb nálunk, mindig követjük is, hogy amit ő csinál, neki hogy működik, és 10 évvel előrébb jár. Tehát ez is, például elő is beszélgettünk ugye párkapcsolatokról, mindenki a család, csajok, utazás, autók, tehát tök jó témák, imádjuk őt. A Széchenyivel jártunk régen, de a Covid után a Széchenyi nem nyitott vissza 6-tól, csak 7-től, és ez a 6-tól 8-ig, és pont a szerda is a lényeg, a hét közepe. Tudod, a hétfő keddet túléli az ember, mert még van benne hétvégi vibe, de a szerdára úgy lelankad, és mivel ez szerdán van, ez ad egy ilyen hét közepi puffert. Endre barátomnak egyszer készítettem egy naptárt, karácsonyra azt adtam neki, amit úgy vágtam össze, hogy szerdával indul. Mert ő szerdától számolja a hetet. Ja, most képzeld ezt a logisztikát, ezt így össze, minden oldalt összespiráloztam.
Nagyon jó.
Szóval ennyire szeánszerű nekünk ez a szerdai rudas.
Említetted a párkapcsolatokat, a kapcsolatokat, az egyik fő szakmai területed, mert hogy azért ceremónia mesterként láttam már néhány párkapcsolatot. Úgyhogy mesélj is nekünk rögtön arról, sőt, az merül föl bennem, hogy akkor te vagy Magyarország legjobb ceremóniamestere, az azt jelenti, hogy a felvezetésed, illetve én vidéki srác vagyok, és nálunk ezt vőfének hívták, segíts már tisztázni, hogy tényleg te vagy a legjobb, aki most itt van a stúdióban, és mi a különbség a vőfé és a ceremóniamester között?
Jó, egy picit kijavítanálak, akkor a legjobb részre. Ez a díj egész pontosan úgy hívják, hogy az együttműködés díját ceremóniamester kategóriában idén Herendi Gábor nyerte. Ezzel azért kell óvatosan fogalmazni, mert tényleg nagyon nehéz, most ki a legjobb ceremóniamester. Érted? Ki a legjobb atléta 100 síkon, azt tudjuk, mert ott az óra segít. De hogy ki a legjobb, legviccesebb, legtöbb poén mondja, a legaranyosabb, nem lehet. Itt a szakma összeül minden évben, az esküvő szakma, és minden mondjuk jelöljük meg 20 kategóriát, cukrász, ceremóniamester, szertartásvezető, szervező, DJ, zenekar, fotós, videós, minden helyszín, catering, dekoratőr, na, minden kategóriából a szakma szavaz, bárkire, és utána összeül egy zsűri, hogy így mondjam, és akkor a legtöbb 5 szavazat közül, na ezt a részt én sem tudom pontosan, hogy hogy megy, 3-at kiválaszt, akire utána már csak mondjuk egy hétig lehet szavazni. És a szakma dönti el, hogy kikre szavaz. És akkor ilyenkor én, hogy szavazok az összes kollégára, nem magamra, ugye, leülök az idei évben, elővettem nekem tavaly december 31-én volt az tavalyi utolsó, és az idei első esküvő, mert ugye az átment január 1-re, de aztán már volt februári, márciusi, aztán az egész szezon, és most volt az utolsó pont múlt héten, decemberben. Végig gondoltam minden területen, ahol lehet szavazni, hogy az idei évem hogy telt, kivel, azt a fotóst is leszeretem, de őt is, de velem ekkora, most ő rászólt. Tehát ez évente is változhat, hogy kivel volt a legjobb együttműködésed, akár pozitív, akár negatív irányban. Na és akkor ez így zajlik. Tehát ez egy együttműködés díj, nem merjük kimondani, hogy valaki a legjobb a szakmában, mert mindenki nagyon jó. De kivel volt jó, idén a legjobb az együttműködés.
És ezt kaptad most idén te?
Ezt kaptam én. Ceremóniamesterként a szakma úgy döntött, vagy úgy gondolta, akik szavaztak.
Gratulálok.
Nagyon szépen köszönöm. Ez különben ennek a díjnak 10 éves a múltja. 4-szer kaptam már jelölést. Egyszer megnyertem 14-ben. Ez a második díjam igazán. Tehát 4 jelölésből 2 díj. De tudod mi az igazság? Nem is azt nézem most, ez egy 50%-os siker, hanem az, hogy én 15 éve vagyok a pályán, még ha a díj csak 10 éves is. Én 2008-ban kezdtem a szakmát. Jövőre már 16, úristen. És nekem a legnagyobb elismerés az, hogy 15 év után bekerülök a legjobb 3 a jelöltek közé. És utána még meg is nyerem, mondom, úristen, hát hol vannak a fiatal titánok? Hát én örülnék a legjobban, hogy látnám, hogy szárba szökkennek a tehetségek, és hogy tudod, van a két termek, kinyílik egy-két évig, dübörög, és megint új tulaj jön, új üzemeltető, meg 15 év, ebben rengeteg munka van, tehát semmi nem véletlenszerű ebben a sikerben, én úgy érzem, de ettől a legédesebb nekem ez a díj most.
15 éve vagy a szakmában, 600 esküvőn vagy túl, 250 rendezvényen, idézzük már fel, hogy már gyerekkorodban is esküvői torta volt a jeled az oviba. Hogy indult ez a sztori?
De igen, piros fazék, fehér pöttyökkel, ez volt a jelem az oviba, de nagyon jó, hogy rátapintottam, mert az oviban indult. Tisztán emlékszem, vagyok 4 éves, kimegy az óvónő, vagy ott gondozó, már nem is tudom, hogy hívjuk óvónőnek, aztán még úgy hívják, kimegy, és ott vagyunk 6-8-10 a csoportban, és én már azt mondom, hogy csináljunk valamit. Tehát most ebből a pillanatból hozzuk már ki a legtöbbet.
És azóta is ezt élet.
Igen, igen. Én azt úgy szoktam fogalmazni, hogy én sose harcoltam, hogy a központba keveredjek. Persze lehet, hogy valakinek kívül ez úgy tűnt, hogy a Herendi már megint a központba. Valahogy úgy alakult, hogy a központba keveredtem, és ha már oda keveredtem, akkor azt mondtam viszont, hogy ebből a lehető legjobbat hozzam ki. Mert vannak bomlasztó központi emberek is, tudod? Tehát én tényleg azt akartam ebből legjobb szándékaim szerint, és a legjobb tudásom szerint, hogy ha már így alakult, hogy figyelnek rám, abból a lehetőleg. Ez volt autószerelőként, amikor csoportvezető voltam, a katonaságnál, amikor táposokat alám tettek, az esküvő szakmában is véletlenül vagy úgy alakult, hogy egy karmester lettem, ugye? Amikor ingatlanoztam, és volt egy kis csapatom, tehát ez mindenhol, ahogy így belegondolok, most dolgoztam 5 évig egy cégnél, egy egészségügyi cégnél, ott is valahogy úgy éreztem, hogy közösséget építek, nem rombolok. Uh-huh. Tehát valahol ez a leader skill, így jó értelemben vett leader, vagy összehozó ember, ez úgy bennem volt zsigerből gyerekkorom óta.
Ez azt is jelenti, hogy te ezt ösztönösen csinálod, amit csinálsz, és egyáltalán nem tanultad. Mi az aránya az ösztönösség és a tanulás között nálad?
Vannak ceremóniamester tanítványai, mai napig van még 3 hűséges társam, akik több mint 10 éve mellettem vannak, ismersz is közülük lehet, hogy mindegyiket, Ábel, Atis, Zoli, mindegy. Volt időszak, amikor 12 tanítványom volt. 12 ceremóniamester, a Hiltonban volt szerencsém kapni egy kis irodát, tök ingyen, óriási volt, ott összeültünk. Megbeszéltük az éves 100 esküvőt, hogy kivel mi történt, abból megcsináltam én mondjuk 30-40-et, ők meg 4-5-5 per fő, óriási volt. És mindig elmondtam nekik, figyeljetek, gyertek el velem esküvőkre, figyeljetek, jegyzeteljetek, diktafonnal vegyétek fel, hogy mit mondok. Ezek a dolgok elvihetők, tanítható, elmondom mit, hogy praktikus forgatókönyv, miután logikailag mi jön. Szerintem azt mondom 60-70%. De az a 30, amit az élet dob, ott. Abban az adott pillanatban, azzal a körülménnyel, azokkal a szolgáltatókkal, azzal a párral, azt nem tudom megtanítani. Tehát ott én sem tudom, mi fog történni, viszont van bennem bátorság, de itt minden összefügg, terápia, jóga, meditáció, tehát 54 éves vagyok, azért most már elég sok minden összegyűlt tapasztalat szinten, tehát ott átmerem adni a jelennek, meg a flónak magam, mert szentül hiszem, hogy nem történt probléma. Ha én ezt tök őszintén átadom, a gond, hívjuk a gond, nem akarok nagyon magas szintekre menni, de hogy a gondviselésnek átmerem adni magam abban a pillanatban, ott tudom, hogy abból csak csoda történhet. És igazán a munkám során is ez a kedvencem. Mindig egyeztetünk párokkal, céges rendezvényeknél, ugye a megrendelővel. Ja, forgatsz, 15-15, 15-40, 15, igen, fú, na, mindent beírunk tű pontosan. És tudom, hogy mindig lesz egy 20-30%-os tényező, amiben igazán lubickolok. Az a kedvencem. Én ma Mikulás leszek, na ebből kiderül, hogy mikor veszük fel, de nem baj, majd kivágod. Ott is azt imádom, a szülők elküldik a gyerekekről a jó híreket, meg egy-két kevésbé jó hírt, és akkor azt úgy elmondogatom nekik, de biztos, hogy mindegyikkel valamit szeretnék még ezen túl kezdeni. Mert nekem az, hogy elmondom, hogy jaj, nagyon is, matek is, angol is, meg táncra is jársz, fantasztikus, vegyél át egy ajándékot. Nekem ez így önmagában.
Hát ha jól értem, akkor a rutin már nem hoz annyira téged lázba ugyanúgy elmondani ugyanaz a folyamat, hanem inkább a váratlan, a meglepetés, a probléma, a hú, ezzel még nem találkoztam, és attól kezd életre igazából?
Igen.
A sava borsa
igen,
most már?
Ennyi év után és ennyi rendezvényes kő után az ad már tényleg extázist, a többi csak egy nagyon jól kiegyensúlyozott életmódot. De azt hiszem kérdeztel azt is, hogy mi tanulható, és mondjuk esetleg én honnan inspirálódom, mert ugye nekem is, ha valamit tanítok, azt nem tudom mondani, hogy én hogy csinálom, de hát, hogy a váratlan helyzetekkel mit lehet kezdeni, na és akkor ezért szeretem az élő produkciókat. Tehát ha most azt a kérdést tennéd, hogy színház, mozi, biztos, hogy színházat mondanék, mert ahogy repül a nyál, most én úgy elmondva, az a filmben nem biztos kivág, újra veszik, hogy ne repüljön a nyál, de ott rám repül a nyár, jó értelemben.
Akkor része vagy az előadásnak.
Akkor nagyon beszippant. És akkor megint sárok rendezvényekre, nagyon szeretek időben odaérni, hogy le ne csúszszak az első felkonfról, hogy jön ki az az ember, mi az első mozdulat, mi az első kapcsolódás a közönséggel. Tehát folyamatosan mindenből figyelek. De akár abban a helyzetből is, hogy mondjuk a munkai villamosra felültem, és elakadtunk, és kiszállt a villamos vezető a fülkéjéből, és hozzánk
mit mondott?
Szólt, és hogy próbálja elérni, hogy ott az ugolódó tömeggel kapcsolatot teremtsem. Szóval figyelek, nagyon figyelek. De ez megint vissza, jóga, meditáció, pszichológussal való beszélgetés, hogy a folyamatos önfigyelem, önfigyelés nekem az lételememmé vált.
Az oviba már visszaugrottunk, láttuk a kis Gáborkát, ahogy a gyerekekkel valami jó dolgot akar csinálni. 2008 életed első esküvője, ahol mint ceremóniamester vettél részt. Mesélj már nekünk, hogy ott az milyen volt. Akkor is ilyen magabiztos voltál, mert akkor is tudtad, hogy csak a csoda fog történni, vagy milyen bakik voltak azon az esküvőn?
Ez azért szép történet, mert jó barátom, akinek az esküvőről beszélünk, vele voltam ma is a rudasban. Tehát ez egy nagyon régi barátság, 95 óta tart.
De akkor jó sikerült az esküvő, hogyha még mindig barátok vagytok.
Ez 2008, Endre mondja tavasszal körülbelül, hogy figyelj Gábor, ez már a második házasságom, második lagzi, de ez most már nagyon érzem, hogy tuti lesz, kérlek. Te vagy az egyetlen ember, hogy végig gondolom, aki, hogyha valaki segíteni tud, hogy ez jó legyen, akkor az te vagy. Kérlek, segíts. Ó, Endre, köszönöm szépen. Megyek haza, otthon vár Zsuzsi, aki egy buddhista lány, 2008 tavasza. És mondom neki, Zsuzsikám, van egy jó meg egy rossz hírem, a jó, hogy megyünk esküvőre, rossz, hogy nekem ott kéne valamit csinálnom. Nyugi, gyere a szangába, a szanga volt az ő közösségük, buddhista közösség, ott van Gyuris Attila, ő 8 éve, 2008-at írunk, a 8 éve ceremóniamester. Mondom, az meg mi? Ugye korábban kérdezted, hogy vőfét ceremóniamester, na akkor itt visszakapcsolok. Ugye a vőfét ceremóniamester feladata ugyanaz, amiben különbség van, az a megjelenés, tehát én öltöny, smoking, vagy lembászon öltöny és konverz, amit a pár kér. A vőfélyeken ugye ez a népies, a csizma, bőnadrág, mellény, botkala. Egy, kettő. A nyelvezet, mi nem rímben beszélünk, hanem prózában, és akkor itt beemelném a nyelvet, tehát én angolul és spanyolul is nyomom mindezt, egy vőfély a rímjeit, hogy nem tudja átfordítani németre, franciára, olaszra, spanyol, angolra, szinte biztos vagyok. Tehát akkor nem rímekben, prózában, és akkor igen, ez a nemzetköziség. Tehát egy picit a stílus. Én azt szoktam mondani, egy ceremóniamester, ez egy urbánus vőfé.
Nagyon jaj, de szépen hangzik.
Igen, hát változik a világ, egyre több esküvő a városban köttetik, fölköltöznek vidékről, tehát nem az a trend, hogy sokan leköltöznek, hanem inkább föl, és elvárosiasodnak az esküvők is. Na, ez volt a különbség, és mi volt a másik? Ja, igen, fölkérendre, igen, hazamegyünk, és Zsuzsi megnyugtat. Elrohanok a szangába, és Attilával tartunk egy egyórás gyors talpalót. Gábor templomba ment, igen, hánykor van? 12, nem vagy normál. Mondom, tudom én, hát ők mondták, hogy 12. Jó, polgári mikor ez? 2-kor. 12, mit fogtok csinálni 7-ig? Hát mit tudom, ezért jövök ide, hát mit tudom? Na, és egy órában ott kaptam egy gyors talpalót. Örök hála Attila most is, mert igazán az ő segítségével indultam ezen a pályán, azontól, hogy Endre, köszönöm a felkérést. Na de látod, itt azért beszúrnék valamit. Tehát mondhattam volna azt is Endrének, hogy jó, majd ott valami lesz, érted, és akkor elmegyek szeptember 6-án, 3 vagy délben megjelenek a templomnál, aztán majd esik, ahogy puffam. De én azt mondtam, hogy ha valamit csinálunk, akkor csináljuk komolyan. Hazamentem, segítséget kértem, és abból lett egy gyönyörű történet. Szóval Attila fölkészített, nagyon jól sikerült az esküvő, nem azért mondom, mert most utólag magyarázom a bizonyítványt, hanem tényleg egy borzasztó nehéz időbeosztással, délben templom, 2-kor polgári, 7-kor vacsora, Barabás villában voltunk, meg a mellette levő templomban, és ott most nem tudom, hogy hívják azt a helyet, aztán most az is Oszkár lett, a budai Oszkár, ott egy ilyen kis, ott a Városmajorban egy ilyen kis kerthelyiséges cuki hely. Ott voltunk, az egyik vendég gitározott, ott fotózkodtunk, tehát valahogy elrepült az egész. És annyira jól sikerült, azóta is házasok Endrék, tehát ez fontos info, így igaz, mert azért az országos átlag elég kemény. És két pár is odajött arról az esküvőről, hogy Gábor, nekünk jövőre lesz az esküvőnk, 2009-ben, van-e még szabad időpont? A naptáradban mondom, hát nem tudom, a titkárnőmet föl kell hívnom, meg kell néznem, hát nullába, most kezdtem. Szóval így indult az egész, és aztán azért szép ez a történet, mert Attila, Gyuris Attila, azt mondta, hogy Gábor, a 8 év alatt, amióta én ezt nyomom, 100 megkeresés jön, és olyan 30-40-et tudok megcsinálni egy évben, 50-et, a többit elhajtottam. De valahogy benned valamit látok. Tehát én neked ajánlanék esküvőket, jó? Vagy pároknak téged. És akkor az valami jó, de hát az Endre, ismertem a fél násznépet, barátaim ott voltak, Endre, rokonok, tehát azért, na, a 100 vendégből legalább 50-et ismertem, mondom, de ezek vadidegen emberek, nyugi. És akkor úgy zajlott a kezdeti időszak, 2009-es évadra, 2008-ban még ott az év vége felé, hogy Attila is jött a tárgyalásokra, itt ültem mellette, és akkor mindig mondta, ő beszélt végig. Na, és akkor majd Gábor bejön, és akkor majd azt mondja, hogy én meg ott bólogattam, igen. És akkor Gábor kimerj, Gábor ezt csinálja, Gábor azt csinálja. Tehát ő elmondta, hogy én mit fogok csinálni. Tehát így lett mit 6-8 megrendelésem Attilán keresztül, meg az a két pár. És akkor 2009 őszén, tehát ugrunk egy évet, Endre első házasság évfordulója után, Endre tök jó fej, nagyon jól ír, nagyon-nagyon jól fogalmaz. Mondtam, hogy figyelj, Endre, ez kezd bizniszé alakulni, kéne csinálni egy weboldalt. És ő segített. Tehát a mai herendigábor.hu weboldalam. Én azt mondom, szöveges részének 70%-a még mindig az, amit Endrével ott 2009-ben megírtunk. Nem is nagyon frissítettünk rajta. Valaki, aki ránéz fiatal szemmel, lehet, hogy azt mondja, hogy javítós. Én azért örülök, hogy ilyen, mert egy kicsit ilyen Louis Vuittonos különben, ilyen konyakbarnás, aranyos, nekem az tetszik az a dolog. És ez egy épített oldal, most ugye minden oldal már ilyen flashy, meg villog, meg mit tudom, mindenféle van. És pont ezért hagyom így, és most már soha nyugdíjba megyek így ezzel a weboldalon, nem fogok hozzányúlni, mert ettől emelkedik ki a tömegből, hogy egy ilyen kicsit más.
Az jutott eszembe most, ahogy hallgattalak, hogy a mi közös sztorink is hasonló. Emlékszel arra?
Persze.
Ugye én 9 évig dolgoztam a multivilágban, 2016-ban kezdtem el a karizmatikus előadó tréninget, public speakinggel akkor kezdtem el mélyebben foglalkozni, és akkor bontogattam a szárnyaimat.
Kikacsintottál ebbe az irányba, hogy nekem a telefonomban mai napig úgy vagy elment, igen? Hogy CM bolyaim. CM, nem karizmatikus előadó, mert így mentettelek el 10 év, nem tudom hány év.
Egyébként én két dolog miatt vagyok neked nagyon hálás, Gábor.
Na.
Az egyik az, ugye én voltam veled egy esküvőn, igen. Én voltam az ifjú padáván, te meg a
igen, nagy ahogy a többiek is csinálták, te is. Attis is így, ugyanígy kezdte.
És azért volt nagyon jó az esküvő két dolog miatt. Az egyik, hogy abban az időben egészen véletlenül engem is megkért az egyik barátom, hogy legyek ceremóniamester, és én sokat tanultam tőled, játékok, forgatókönyv, váratlan helyzetek, tehát hogy az nekem nagyon jó jött az a tudás, ez az egyik. A másik pedig az, hogy rájöttem arra, és ez neked köszönhető, hogy én egyébként nem akarok ceremóniamester lenni.
Óriási.
Mert nekem az adott sokat, hogy rájöttem, hogy igazából én az üzleti világhoz állok közelebb. Uh-huh. És mert beleláttam a kulisszák mögé, és azt mondtam, hogy
Ez egy show business.
Igen.
Tehát ez nem mindenkinek való.
És van olyan része, amit szeretek, de inkább üzleti kommunikáció, üzleti konferenciák, ott egy ütős, frappáns előadás, mint az, hogy mint amit te csinálsz.
Értem. Nincs ez semmi gond. Hát ez a jó, hogy ez kiderül. Hát
és ez segítség volt.
Az nekem is nagy segítség, a nem, mint az. Igen, tök jó. Nagyon örülök.
Úgyhogy azt akarom kérdezni most tőled, hogy 600 esküvő után mi a boldog, sikeres, emlékezetes, szóval a szuperlatívus esküvőnek a receptje. Mik a hozzávalók?
Hát nagyon nem lesz annyira hangzatos.
Jaj,
inkább igen. Elgondolkodtató, igen. De hidd el, hogy ez a lényeg. És nem mondom el minden páromnak. Ugyanis...
Hát, most meghallgatják majd a
nem baj.
Rendőpárok.
Azoknak mondom el, akik, amikor velem szemben ülnek, látom, hogy ez egy beérkezés. Az esküvő nem mindig mindenkinek az életének a csúcspontja. Azért ezt lássuk be. Néha már minden barátnőm elkelt, néha hitelt vettünk fel, a gyerek családba szülessen, szülői nyomás, országváltás, tehát rengeteg más dolog is van emögött. Ezt is látni kell. Bennem kialakult a 15 év alatt egy pszichológiai érzék, és nem bántok én ezzel senkit meg, csak ennyiféle dolog mozgatja. Azoknál a pároknál, ahol viszont ez egy nagyon nagy beérkezés, ott el szoktam mondani a két titkos receptet. Ezt is 15 év alatt fejlesztettem ki. Az egyik, mondom, hogy durva lesz, hogy őszintén szereti egymást a pár.
Hoppá.
Azért mondom, úgy ülnek turbé, őszintén szereti.
Hoppá.
Kettő, na ez is nagyon nehéz, az lehetőleg, ezt sajnos a lehetőleg szót hozzá kell tennem, az összes vendég, akit elhívnak, ennek őszintén örül. Ha ez a kettő fennáll, lehet langyos a leves, dadoghat a ceremóniamester, és játszhat hamisan a zenekar. Az összes többi adott.
Na, sok mindent vártam, de ezeket pont nem.
Ezért mondtam.
Aztán.
Lehet, hogy kivágod.
És egyébként, ha már ugye ennyi párral beszéltél, ennyi esküvőn túl vagy, készítettél már olyan statisztikát, hogy a párok hány százaléka válik el?
15, én 15 éve küldök minden páromnak elégedettségi kérdőívet,
igen.
És ezzel bekerülnek az emlékeztető, házassági évfordulós emlékeztető naptárba.
Profi.
Minden. Én évente 1000, mert ugye voltak az én 600 esküvői, meg a tanítvány, tehát én kezelem ezt az adatba, ezt évi 1000 e-mail csak erről szól, hogy gratulálok, az elmúlt 15 éves statisztika, és elmondhatom, hogy az országos átlag ugye karcolja az 50%-ot, mármint, hogy a párok, a házasomandó párok 50%-a elválik, én még jócskán 10% alatt vagyok a 15 év alatt. Tehát ez szerintem most már egy egész jó hivatkozás jele.
Volt már olyan, hogy azt mondod egy párnak, hogy nektek nem kéne összeházasodni?
Képzeld el, hogy még soha nem mondtam nemet semmilyen felkérésre. Ők már lehet, hogy mondták, hogy meggondolták, vagy más választottak, de én direktben, ugyanis mindig ezen gondolkodom, mit mondjak? Ugye, ahogy így nem érezlek, nincs kémia, meg ezek a bullshitek. Tudod, mi a lényeg? Én inkább arra vagyok büszke, hogy még soha nem mondtam nemet, mert volt olyan párommal találkozó, hogy ültünk, és azt mondtam, hogy fú, ez kemény lesz. Ez kemény lesz, de ebből tanulhatok. Hát ha kemény lesz, hát ha mindig a kis soft boxunkban mozgolódunk, abból mi jön át tanítás? Nézzük meg ebből, mi lesz. Ez az egyik kedvenc példám. Ülünk, 10 éves történet. Ülünk egy étteremben, beszélgetünk, első találkozó, az úgynevezett sales meeting. A vőlegény folyamatosan, karba tett kézzel, durcásan, homlokráncolva, úgy nézett rám, mint egy rendőr, aki éppen igazoltat. A csaj meg imád, érzem. És akkor néha, hát ugye a lányjal beszélgetek, leginkább néha kinézek a fiúra, és akkor majd képzeljétek, majd az lesz, hogy hát mindig visszanézek a lányra, mert egyszer a fiú annyira passzív, elmegy WC-re a fiú, és mondom a lánynak, hogy figyelj, ölelkezve fogok elbúcsúzni a vőlegényettől. Ja, Gábor. Olyan morcos mindig, annyira nem akarja ezt az egészet. Nagyon kíváncsi. Jó. Lezajlik a beszélgetés, fölállunk, és fordulok a lány felé, és akkor mondom, na, jól leszted meg, jaj, Isten, ilyen Gábor annyira, egy puszit lehet adni? Persze, puszi. Ránézek a vőlegényre, hát talán puszi, nem kéne egy, mit szólsz egy öleléshez? És annyira zavarba jött, hogy megölelt, és akkor így lenéztem a lányra, mondom. Szóval szerintem az egyik nem tanítható részem, amire akkor visszatérve a korábbi kérdésedre, az a korlátlan korosztálytól, nemi hovatartozástól, anyagi helyzettől, vallási felekezettől független kapcsolódásom emberekhez, ami engem tényleg izgat, mozgat, és talán sikeressé tesz. Ez egy olyan kis részem, ami nem tanulható, szerintem, mert valaki nem szereti az embereket arabból. Valaki úgy szereti, de most nem megyek, akkor hagyjon már. Egyszerűen kíváncsi vagyok a 4 évesre és a 94 évesre.
És akkor ezek ilyen mini kihívások neked, hogy mit tudok kihozni ebből az emberből? El tudom érni, hogy megölel?
Igazán ez a feszültség már az asztalnál a búcsúzáskor feloldódott, mert utána ez a fiú se tört ezzel az egésszel mit kezdeni.
Gondolom.
És nekem utána mindig, ez a nulladik, úgy hívom a sales meeting, az a nulladik típusú találkozó, és utána én 3-szor találkozom, ha csak ceremóniamester.
Emlékszem a receptedre.
Ha csak ceremóniamester, és akkor ez lehet egyből már 1 évvel az esküvő előtt az első, a második félúton, a harmadik pedig az esküvő hetén, ez kőbe van vésve, ez működik gyönyörűen. És az esküvő hetén, hétfő kedmagasságában. És ezzel a fiúval, akkor ez 10 éves történet, nem volt Zoom, minden találkozó személyes volt, lelkesebb lett az esküvőre, mint a mennyasszony. Tehát, wow. Na, és ez nekem egy sikerélmény, hogy ezt a fiút is átfordítottam. Érted? A csoda? Kis apró csodák vannak ebben az egészben, amit sok ember nem lát. Ugye, mert azt hiszik, hogy mi oda megyünk, ott jópofáskodunk, jókat eszünk, nézzük a szép ruhában.
Nekem is ez volt a benyomásom előtte, hát amíg nem mentem vele
egy esküvőre. Ez egy szakma. Most már szentül hiszem, és egy nagy létjogosultsággal rendelkező szakma. Ezt szoktam mondani. A díjazásom messze, mondjuk 5-10 milliós esküvőkről beszélünk, 10% alatt van, 5% alatt a díjazásom. De szentül hiszem, hogy a hozzáadott értékem még az 50%-ot is karcolhatja. hogy összerakunk egy jó forgatókönyvet, hogy A-ból B-be nagyon ilyen lágyan mennek át a programok, nem ilyen katonás fegyelmesen, ahogy le van ugyanírva, de nem így van átadva. Szóval ez óriási sztori.
Ennyi esküvő után idézzünk már fel néhányat, mondjuk egy ilyen nagyon kihívásos esküvőt.
Ahol... örök kedvencem, ami egy az egyben a top is. Kuba. Itt ebben a Hilton irodában ülünk, 11 telén, így pont 2011 telén, így november szerintem, december. És jön egy cuki pár, hát összeházasodnánk jövőre, igen, valami 150 fős, igen, jó, augusztus, jó, igen, jó. Egyszer csak már egy órája dumálunk, ott van a fotós, akkori fotós és videós kollégám, akikkel nagyon sokat együtt voltunk, Zoli Andris, ott ötletelgettünk. Egyszer csak megszól a mennyasszony, figyelj ide, neveket nem mondom, mert nem ez a lényeg. Figyelj ide, drágám, nekem tudod, mi is elég lenne? Egy ilyen mezitláv, egy ilyen homokos tengerpart, pár barátunk ott, és akkor hát csináljuk meg. És akkor 11 novemberében kitaláljuk, hogy 12 áprilisában ez a pár, meg mondjuk 10 baráti pár, tehát 20-22 ember, meg a stáb, egy 5-6 fő stáb, kimegyünk Kubába. 12-t írunk, nincs még az kőkemény diktatúra, nincs inter, nincs. És akkor úgy dolgoztuk ki, hogy kimentünk a stábból 5-6-an egy héttel előbb fölfedezni Havannát, fölfedezni Trinidadot, mert mindenképpen ilyen olyan tengerparti, homokos tengerparti helyet akartak, ahol csak mivel nincsenek épületek elszeparált. Mm-hmm. Hát Kuba azért nem erről híres, hát vannak ilyen helyek, de nem ez a, tehát nem Seychelles, meg Maldives. Előre kimentünk, és akkor régi analóg telefonon küldtük a fotókat SMS-ben, hogy ez így jó lesz. Fél óra alatt ment át az eset, tehát agya ment, én szét. Na ott volt az első esküvő rendezésem, amikor szertartásvezető voltam, a kubai rádióbemondó nő tartott egy szimbolikus szertartást, azt fordítottam magyarra, tök jó volt, mert senki nem beszélt spanyol a társaságban, tehát mondhattam bármit.
Akármit.
Ceremóniamester voltam, levezényeltem az egész esküvőt, meg is szerveztem az egészet. Mert hogy ez nem csak egy esküvő volt, hanem egy hét után kijött ez a 20-25 fő 10 napra, aminek egy estéje volt az esküvő. De ott volt idegenvezetés, orvoskeresés, fiúbuli programkeresés, lánybuli, leánybúcsú, fiú, legénybúcsú programkeresés, ha érted, mire gondolok. Szóval ott minden volt. Utána elmentek haza, és akkor még egy hétig maradtunk akkori párommal egy picit megpihenni. Na ez volt az egyik legfeszkósabb időszakom, azért ez itt 3 hetet, ha belegondolsz felőlel, de azóta is az egyik legédesebb emlékem, amikor mindig kérdeznek ilyen toppokat, akkor mindig ez jut eszembe.
Egy másik top is eszembe jutott, amiről mesél nekünk, luxus. Bizonyára voltál már luxus esküvőkön, ahol nem számított a pénz, pompa. Mesélsz nekünk egy ilyet?
Ő is egy ismert magyar ember, tehát név nélkül, csak hogy ebből ne legyen probléma. Ez azért volt, több szempontból volt különleges, ez egy 3 napos esküvő volt, ez is körülbelül 6-8 éve, és nem péntek, szombat, vasárnap, hanem kétszer a csütörtök. Ez az egyik különlegesség. Szlovákiában mentünk át Esztergomban a határon Béla községbe, és ott egy Satu Bélában egy ilyen kastélyt kibéreltünk, de ez még mindig csak hagyjam. Azt mondta ez a pár, már volt gyerekeik voltak, már megállapodva, szóval nem most kezdték az életet. Azt mondták, hogy figyelj, Gábor, itt összehívunk 100 barátot, és szeretnénk, hogy jól érzik magukat, és by the way, ha már együtt vagyunk, akkor szerda este megházasodunk. De alapvetően buli. Na, itt jöttek a Kordáé, Takács Nikolász, ezek a fiúk, akik élnek, Full Moon fiúk, a zenekarok, most nem jut minden eszembe, de nem is ez a lényeg. Tehát minden este koncert, fesztivál, minden őrület. Na, de most jön a lényeg. Napközben mit csináljunk? És akkor ez egy komoly stáb felkészült, hogy például volt medence, ugye nyár, július, aztán már nem emlékszem, medence parton, amikor fekszenek, jó, én levezényeltem ilyen bomba, ugróbajnokságot, az semmi, de egyszer csak megjelent egy 200 kilós fickó, ilyen alkaromnyi aranylánccal, egy felfújt krokodillal, a napozó csajok a medence partján beugrott egy hasast középre, lefröcskölt mindenkit, kiszállt a medencébe, és el tovább sétált. Tehát mindenki csak nézett, hogy ez mi. Fél óra múlva 20 japán turista betopogtak, villogtak vakuk, kimentek. Egy jós nőt felkészítettünk a vendégekből, hogy kinek mit kell mondani, és akkor véletlenül nem ment be mindenki, de itt 6-8-an bementek, ez föl lett videóra véve, akkor utána ezt este levetítettük, hogy Imre, nekem nagyon karizmatikusnak tűnsz, szerintem neked egy podcastot kéne, vagy lehet, hogy már most mondtam egy hülyeséget. Akkor este ezt levetítettük vacsora alatt a keddeste, azt hiszem, hogy kiket, mivel, hogy vertünk át, tehát agyament. Hívtunk két lányt, az egyik hivatásos anyakönyvvezető, de amúgy szertartásokat is tart, a másik pedig egy barátnője. Bejöttek egy gitárral este, ez az esküvő napja, esti szertartás, mert voltunk templomban délután, vacsora, a vacsora után egy est még miatt a kordáig fellépnek egy esti szertartás, és ilyen kamu szlovák, mindenki egyszerre, és énekeltették a tömeget egy ilyen kamu szöveggel, a vőlegény úgy röhögött, hogy ömlött a könnye, a vendégek nem tudták eldönteni, hogy most ez ilyen egy szlovák, mindenki magyar volt, ez egy tradicionális szlovák szertartás, tehát annyi geg, humor, poén, röhögés volt ebből az egészből. Mai napig jóban vagyok a vőlegénynél, tartjuk a kapcsolatot, dolgoztam már vele céges más vonalon is azóta. Na, szóval ez volt egy nagyon-nagyon ugyancsak emlékezetes, különben idén is volt, ha már így mondhatom, mert idén is volt egy háromnaposom, az klasszikus péntek, szombat, vasárnap, közel 200 vendég, ők is kibereltek egy kastélyt Magyarországon, ott meg pénteken egész nap sportoltunk, nem érted? Egy esküvőn, mindenki hozzon sportcuccot, 11 állomás volt, bowling, kriket, squash, pingpong, tollas, csocsóbajnokság, medencében vízirőpi, láptenisz, és komoly táblázatot készítettünk, 20 perces váltásokkal, jó kedves, átcsoport átmegy ide, C oda, kettel, ide mennek, őrület. Este fellépett a belga zenekar, belga, mert az volt a pár kedvence, meg egy jó pár vendége, arra ugráltunk. Akkor másnap jött ilyen mikromágia, bűvész, elvegyült a vendégek között, este is zenek, buli, óriási.
Ez az ilyen sok tízmilliós nagyságrendű.
Igen. Ezek ilyen több tízmilliós maradjunk abban. Igen. De valahogy vannak, most azt nem szeretném, hogy a beszélgetés elmenő, hogy én csak ilyen nagy dolg, ilyen nagy költségvetőskövőkön vagyok. Néha vagyok nagyon szerény költségvetésű esküvőn, mert valamiért én szeretnék, hogy ott legyen, de nekik a helyszín nem olyan, a dekor, mindegy, csak jól legyen a hangulat, a játékok, jól lezajlódjanak az események, és nem, tehát mondjuk, ha egy tízszeres szorzójú költségvetésű esküvőn vagyok, nem tízszeres szorzó a hangulat. Érted? Tehát azért a bensőség, a szeretet, az ár, a csí, az nem mindig van arányosan ott. Hát jó? De nem bántom a nagy költséget, és nem, na, érted, mire gondolok. Tehát, hogy
értelek.
De attól ez még a felelősség nagyobb. Hát nagyobb pénzek mozognak, ezek gondolom komolyabb emberek, mert nagyobb pénzeket mozgatnak, valószínűleg nagyobb az elvárás is. De képzeld el, hogy én már nem izgulok. Azért nem izgulok, mert rengeteg munkát teszünk bele előtte, az aznapi körülményekkel nem tudok mit kezdeni, időjárás mit. Mindig van B-terv, minden esetben van B-terv. Azok a párok, akiknek azt mondom, nincs B-terv, most azt nem mondom, hogy nem megyek el az esküvőre, nem vállalom, de egyszerűen kipréselem belőlük, hogy legyen egy halvány B-terv. Most arra gondolok, hogy kint van egy szertartás egy udvaron, egy kertben, szabad ég alatt, mi van, ha leszakad az ég? Fél órával az esküvel. Mi lesz? Majd ott eldöntjük? Isten, na ezért nem izgulok. Mert nem ott döntjük el, előre eldöntjük, és akkor ott már egy órával előtte tudom. Na gyerekek, most dönteni kell, maradunk kint. Oké, ti döntésetek, de lehet, hogy leszakad az ég. Idén szakadt le az ég. De a pár cuki volt, berohantunk, fél órát álltunk bent, aztán kimentünk. És jól is esett, mert nagyon, nagyon meleg volt, és akkor tök jól lehűtött az eső. Tehát ott jól jött ki, de azért laza pár volt, laza vendégsereggel. Ha ez egy nagyon ilyen finnyás brigád, mindenre oda kell figyelni, minden részletre, akkor ott lehet, hogy nem működne.
Amikor ilyen 100-200 fős násznépet vagy közönséget kezelsz, mik a legjobban működő eszközök? Egyrészt, amit én láttam nálad is, meg nagyon sok embernél, a mikrofon az hatalom. Vagy ha nincs mikrofon, akkor egy olyan mély orgánum, mint ami neked van, az megint szinten
igen, de
hatalom.
Én is segítek egy megafon.
Igen, azt tényleg szoktam látni igen, a kezedben. Hát, pont ez. Múltkor is ott volt azon a bizonyos
eszközön. Igen, hogy hatékony, igen, hogy engem meghalljanak.
Mi az, ami még fontos?
De képzeld el, hogy nem az a lényeg, hogy ezt a 200 embert ott most frappánsan hogy fogom mozgatni, hanem megint visszamegyünk az időbe. Már az egy évvel az esküvő előtti első találkozón nagyon minimális embermozgatós programot találunk ki. Ha az a 200 ember megmozdul és elmegy A-ból B-be, ott tartjuk B-ben, mind ameddig csak lehet, megcsináljuk, és lehet, hogy már visszamegyünk a vacsoraterembe. Nem az van, hogy átmegyünk ide a 200 emberrel a fotózkodni, gratulálni majd oda, csokrot dobni meg majd amoda, még megnézzük ezt a csoportfotót a hegytetőről amonnan, és utána megyünk. No way! Egy 50-60-80 fős brigáddal, bármikor, így, 200 fősel, úgyhogy lehet, hogy a szertartás után abból 8-10 fölmegy a szobájába, 10 kimegy az autójába. Tehát még együtt sincsenek, szóval nem. Hát a praktikum igazán ennyi, hogy legyen hangosítás, legyen hangja annak, ha én megszólalok, ne csak kedves vendége, mit mond, mit nem mondom. Meghalljanak, de megint a tervezés. Tehát mondom, én azért nem izgulok esküvő, mert annyira előre van kitalálva, hogy körülbelül mi jön lesz, és akkor mondhatnád, hát Gábor, hát te esküvőid mindegyik egy sémár, dehogy is, minden úgy alakul, ahogy a pár szeretné, csak előre megbeszéljük, megtervezzük, és aztán benne hagyjuk azt a 20-30%-os puffert, hogy majd az élet dob valamit, azt meg már megoldjuk rutinból. szoktam mondani. Két dolgot szoktam mondani. Gyerekek, az ideg majd összerántja, nyugalom. Kettő, már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Ezeket szoktam így mondani a kollégáknak, amikor így izgul, nyugi, annyira késő, most már csak optimisták lehetünk, nézzük, mindjárt kezdődik az egész. Átadom magam ennek a pozitív flow energiának, és valahogy a gondviselés mindig alám nyug.
Milyen helyzet a Schuster cipőjével?
Jaj, de jó kérdés, már vártam. Mert milyen lesz majd az énes? Általában, különben, ha ezt megkérdezed, akkor majd azt fogom mondani, hogy amiatt a mennyasszony szeretne.
Jó?
Abszolút. Döntsön. Hát, hogy azért elmondanám, hogy mik a, értem, mit szeretnél, elmondom, hogy jártam bele jó, meg rossz esetben, meg avval, meg azzal, és akkor majd összerakjuk. Két lányt is eljegyeztem, a egyiket se vettem el, én egy runaway groom vagyok.
Wow.
Mind a kettőt elutottam, a másodiktól van egy fiam, tehát ott legalább odáig eljutott a dolog, hogy lett egy gyermekünk. Sajnos az nem egy, jelenleg még nem egy sikertörténet, de már még ez változhat. Jelenleg viszont egy nagyon stabil, kiegyensúlyozott boldog kapcsolatban vagyok, közel 2 éve, és én elmondhatom, hogy én vagyok az egyetlen talán olyan ember, aki full legálisan van egy szerelmi háromszögben, mindenki mindenkiről tud, és mindenki boldog ezzel, ugyanis a páromnak van egy kislánya, és mindkettőjükbe tényleg beleszerettem. Én most nem, remélem, ő ezt nem hallgatja, vagy nem tudom, hogy lesz, majd kivágod, vagy nem tudom, de szerintem ő a befutó, a szent háromság, a harmadik, third time lucky.
És akkor lesz ceremóniamester majd az esküvődön, vagy?
Bár nem, ez is eszembe jutott, ugye van a három kiváló kollégám, akik hűségesen mai napig is mellettem vannak, ő bennük gondolkodnék, azt mondanám nekik, figyeljetek, meghívnálak örömmel, ha van keretek, de lehet, hogy nem lesz rá szükség. Most azt nem mondanám el, hogy mi van a fejemben, de kitaláltam. Okay. Ugye rajtam van egy ilyen, a páromnak már ezt fölvázoltam, és tetszik neki, mert ugye mi is ebben a dilemmában vagyunk, menjünk el egy tengerpartra, mondom, jó, menjünk el ketten, ott majd egy helyi fotós lefotóz, meg egy vadidegen valaki összead minket.
Kubát már jól is.
És talán hazajövünk, és megmutatod anyukádéknak a képeket? Ez így jó? Hát nem annyira jó, akkor mit szeretnél? Hát, hogy akkor 100-105, igen, viszont ha már 150 fő, akkor tök jól lenne 3 napig együtt lenni pénteken. Lemenni, kis warm-up party, és akkor szombaton nagy nap, vasárnap meg sztorizgatás, meg after party. Na, az meg egy komolyabb összeg, annyit szánnál. Úgy, Gábor, amikor jössz ezekre az esküvőkre, és mondod ezeket a számokat, a szívem megszakad, ennyi pénz. Na, akkor mondom rá, de akkor most melyik? Hello. Na, és valami hibridben gondolkodom. Ez nekem egyfajta szakmai kihívás is, hogy az én esküvőm majd milyen legyen. És már van egy elképzelés, csak mondom, még nem lőném le, mert mindig ezt mondod, hát Gábor, még se kérted a kezem, miért beszélünk az esküvőről? Ja, mondom, tényleg az még van, ja, igen,
vannak oda vezető
lépések. És még nem is mondtál igent, úristen, több sebből érzik még ez a történet, de szerintem nagyon jó irányba halad.
Jó, kövessétek Gábort majd a social médiában is, biztos igen, vagyok igen. Benne, hogy lesznek erről információk majd a jövőben. Térjünk már még vissza a gyerekkorodba, mert ugye az elhangzott, menjünk. Hogy már az oviban is, de hogy mi vezetett még ahhoz, hogy te emberek elé állj ki magabiztosan és bárkihez tudj kapcsolódni? Tehát, hogy ezt láttad a szüleidtől, vagy pont az ellenkezőjét láttad, mi volt ennek a hátterében?
Fejtegettem már ezt, hogy nekem ez a megszólalás kényszerem, meg én nagyon érintős is vagyok. Tehát én a vendégekkel, a körbejárok az asztalok között, nem csak megkérdezem, hogy minden rendben van, hanem arra vállukra teszem a kezem. Nekem valahogy még az is kell. És ezt már megfejtettem, honnan jön, két okot fejtettem fel. Az egyik, hogy a szüleimmel mi nem nagyon beszélgettünk.
Nem kaptál figyelmet?
Valahogy nem, valahogy úgy zajlott az élet, minden rendben volt, tehát én egy nagyon, úgy érzem, egy boldog, szeretett közegből jövök, csak a szeretett nyelv kimutatása kimaradt. Az egyik a beszéd, a másik az érintés. Pont ez a kettő, amit én most nagyon nyomok.
Érzem.
Tehát bepótolom. Nem volt probléma, mert nem beszéltünk róla, és az érintés is ugye elmaradt. Mai napig édesapám sajnos már nincs köztünk. De bele sem volt annyira érintős a kapcsolatom, de különben a mi generációnkra azért barátaimmal beszélgetek, ez nem egy UFO dolog. Édesanyámmal is a múltkor pont meséltem ma reggel Endrének, hogy egyik nap viszem anyukámat kórházba szegényt robogóval, vagán nő az édesanyám, 79 éves, de robogóval viszem A-ból B-be, ez nyári élmény, és megállunk a pirosnál, és elkezd masszírozni a hátamat. Meg így a gerincem, meg így meglapogat, zöldre vált a lámba, megyünk tovább, mondom, úristen, ez mi volt? Na, szóval ő is lehet, hogy pótolja be. De most, hogy van a két kislány, a párom meg a, mármint a két leányzó, a kicsi meg a nagy, mi sokszor öleljük egymást hármasban, úgy hívom, hogy na gyertek, collective hug. És akkor megöleljük egymást hármasban, és most elrepett a kislány lába, és anyukám átjött egy hétre segíteni, és akkor ő is mondtam, gyere muter, collective hug, mi az? Mind majd meglátod, gyere. És akkor így anyukám mellém került, és akkor így fogtam édesanyámat, és akkor így barátkoztam ezzel a dologgal. Az érintés kimaradt, na meg a szöveg. És akkor valószínű én ezt éreztem, hogy nekem ebben űröm van, a szeretett tartályom ugye ebben a két dimenzióban kiürült, és szerintem én 54 éve ezt pótlom. Tehát mindenkinek ezt mondom, gyerekek, én csak pótlom a hiányokat. Sőt, azt szoktam még mondani, hogy társaságban ott nem értik, és dumálok, meg poénok, meg minden már, jaj, Gábor, jaj, Isten, és akkor mindig mondom, gyerekek, én a feltétel nélküli szeretetet tanítom. tessék engem elfogadni ilyen feltételék, és akkor röhögnek. Na jó, szóval ennyi szerintem igazán a magyarázat, és mondom meg, szerintem van is jó kommunikációs képességem, tehát hogy nem az van, hogy ezzel én küszködök, hogy megtaláljam a hangot, hanem nagyon könnyen megy. Én azt szoktam mondani, hogy a képességeimmel én nagyon szeretek élni, de nem visszaélni. Uh-huh. Jó, tehát kihasználom akár egy bankban, a hosszú sorban, hogy élek a lehetőséggel, megvan, de nem rendszeresen. Ha egyszer valami alkalom van, és ebből egy kicsi előnyhöz juthatok, örömmel megteszem, de nem csak bele a rendszert, hogy ezzel visszaéljek. Ha az élet akkor úgy dobja, használom, élek vele, és úgy néz ki, hogy szakmailag is elismerik, nem csak emberileg, tehát akkor ez így egy gyönyörű kombó.
2008 óta vagy a pályán, az most már jó pár év. Uh-huh. Mondjuk 5 év múlva mit fog csinálni Herendi Gábor?
Jaj, de jó kérdés, mert annyira aktuális, hogy mostanában pont foglalkoztat. Ugye azért
éreztem.
Ez a díj is meglep, még mindig én, hol vannak a titánok. De
nem a csúcson kéne abba hagyni?
Jó kérdés. Én egyelőre nemet nem mondanék. 2 dolog, ez is jó. Ugye mondtam, hogy mitől jó egy esküvő. Én arra is kitaláltam már egy 2 szabályt, hogy meddig fogom ezt csinálni. Én minden esküvőmre a mai napig, meg rendezvényre, ugyanúgy mondhatom, úgy készülök, mintha a sajátom lenne. Csak a rendezvény ez ilyen hülye hangzik. Tehát minden esküvőre úgy készülök, mintha a sajátom lenne. Minden tényezőre ugyanúgy lendületesen, alaposan. Uh-huh. Nagyon figyelek. 2, és mintha az első. Mintha az első esküvőm lenne. Olyan alaposan. Uh-huh. Ugyanaz. A forgatókönyv 15 ugyanúgy néz ki. Mindenen végigmegyünk. Nincs az, hogy mondjátok, hogy szóval jó, majd akkor valahogy le. Nincs ilyen. Ugyanaz a szisztematikus rendszeren megy végig. A legelső pár 2008-ban Endrékkel jó, még annyira talán nem volt Endre forgatókönyve. De a 2009-es párok visszatom keresni, már ott van név, telefon, e-mail, megismerkedés, szülő, családi helyzet, úgy minden ugyanaz. Tehát egyszerűen a szisztematikus rendszer. Na, tehát saját esküvőm, első esküvőm, addig csinálom. De mégiscsak azért persze szövegetem a terveket, engem nagyon érdekel a tanítás. Ugye nem véletlenül vannak ceremóniamesterek mai napig még mellettem, pedig ők is már mehetnének saját útjukra, de még mindig ott vannak, mert valószínűleg tetszik nekik ez az irány. Én akkor tanítottam, képzeld el, én tanítottam, én Oxfordban csináltam egy MBA-t, és utána odajött egy professzorom, amikor írtam a diplomunkámat, hogy mi a terv, és mondom, hát nézegetek itt is állást, Oxfordban, nézek Magyarországon, nem tudom, majd valami lesz. Hát maradjál már itt tanítani, és ott maradtam 3,5 évig tanítani a business schoolban üzleti tantárgyakat. Na de nem is ez a lényeg, tehát ez a véna úgy bennem. Tehát nagyon érdekel a tanítás 2 irányba, akár csinálnék lehet, hogy ilyen ceremóniamester akadémiát, lenne online része, lenne személyes találkozós része, eljönnének velem esküvőkre. Tehát amit akkor is, csak ez picit egy ilyen komolyabb, csoportosabb szintre emelve, ez az egyik. A másik pedig ezt a 15 éves rendezvényes múltat felsőoktatásban, mert oda nem kell pedagógiai végzettség, szívesen a Corvinuson, bármelyik egyetemre, aki majd lehet, hogy elkezdek kopogtatni, hogy én itt vagyok, örömmel, mint ilyen óraadó tanár, szívesen átadnám a tudást. Tehát ez az egyik. A másik, ami még szakmailag kihívás, vagy így csiklandoz, az is 2 irány. Az egyik az esküvőkben, ez az esküvő rendezés. Képzeld el, mostanában úgy szoktam meg, kérdezik, annyi titulust felsorolt, tehát ceremony, szertartás, rendezésszervező, műsor, ez, már mi vagyok én már. És kitaláltam az esküvő szakmában az esküvő rendező, a rendezvény szakmában a rendezvény rendező szót. Ezek új szavak, tehát egy picit így legalább valami újdonság is van az éterben. De maradjunk az esküvőknél, így szoktam bemutatkozni. Szerbusztok, Herendi Gábor esküvő rendező vagyok, ugyanis én nem filmeket, hanem esküvőket rendezek. Ez a poén része, a Herendi Gábor jó barátomra való tekintettel, hogy elkülönítsük egymást. A szakmai része pedig ennek az, hogy ceremóniamester, szertartásvezető, ugye aki szimbolikus polgári szertartást tart, és esküvő szervező unikálisan ötvöződik a személyemben. Na ezt most fölvettem egy social media specialist maga mellé, aki a 4 platformomon, a LinkedIn, a Facebook, az Insta és a TikTokon ennek ad hangot. Tehát picit edukáljuk a szakmát, hogy mit is csinál egy esküvő rendező, mind a háromban tudok segíteni, vagy csak az egyikben, vagy mind a háromban, vagy csak 2-ben, ezt, tehát a párok válogathatnak. És a rendezvény szakmában is ugyanez, meg is szervezzük a rendezvényt, és én műsorvezetőként le is vezénylem. Tehát ez csiklandoz még, ez a 2 irány, hogy a rendezvény szakmában ezt egy picit jobban nyomjam, meg az esküvő. Ez az újdonság ereje így még a lecsengő pár évben követően, nem tudom, elképzelésem sincs, hogy ezt meddig lehet csinálni. Ugye a vőfélyek azért szerencsésebbek, nekik van a szalagos botjuk, ők ott mutatják is, hogy hány esküvőn vannak túl, minél több a szalag csomag, annál régebbi a szakmában, és minél idősebb, abban a szakmában bele lehet öregedni. Szerintem az a ceremónia mesterségből ki lehet öregedni, viszont az a céges műsorbe, konferencié műsorvezetőbe bele lehet öregedni. Tehát az az irány engem nagyon érdekel, hogy elegáns, komoly céges rendezvényeken, smokingban, például most volt ez a gála, ott a Kautsky Armand volt az egyik díjátadó, uh-huh. vagy konferencié, és marha jól, nagyon-nagyon tetszett a létezése, a hangja, a viselkedése, óriási volt. Tehát simán látom magam én is 10 év, 20 év múlva is akár Porondon, céges rendezvény van, mert azért az esküvő szakma az kemény. Az ott megérkezett délben, is, és másnap hajnalig ott fönn, az ott.
Ez volt az egyik rész, amiért azt mondtam, hogy én nem.
Az kemény, az tényleg kemény. Tehát az bírni kell. Én biciklizem, rudasba járok, figyelek a táplálkozásra, jógázni elkezdtem most újra.
És a hétvégédre elmennek erre?
Nyári hétvégén mindenki a Balatonon lógatja. Szóval, na igen, kemény. Tehát áldozattal jár, szerencsére nagyon támogató a családom, tehát tök jól összetudjuk ezt így egyeztetni, megértik. Hétköznap, a szürke hétköznapokban rengeteget uh-huh. tudok segíteni, gyereket viszem iskolába, értem, egy házi feladat, amíg anyuka dolgozik, felügyelem, stb. Segítem, főzök neki. Szóval ez így egy óriási kombó, de nem mindenkinek való.
Hogy lett téged zavarba hozni?
Én imádom a váratlan helyzeteket. Egyszer karamboloztam egy autóval, én voltam a hibás, tehát úgy kanyarodtam ki egy parkoló helyről, hogy szemben jött, nem látta, és így fogadtam az embert. Üdvözlöm, uram, először is elnézést kérek, de szerintem, hogy ön szerint miért kellett nekünk most találkozni? Tehát egy karambolból is ezt hoztam ki. Én nagyon-nagyon-nagyon imádom beleengedni magam az ismeretlenbe. Tényleg, hogy ott most mi fog, ez ebből most mi lesz. Láttam egy nagyon jó példát, és ezt, hogy mi tanulható, mi nem. Aha. Voltam egy esküvőn, nem mondok neveket, mert tényleg híres emberek, és nem is ez a lényeg. 400 vendég egy nagy sátorban, esküvő, vacsora előtti beszéd, Koncz Gábor művész úr megérkezik, mond egy köszöntőbeszédet, személyesen ismeri a párt, hozzájuk szól szépen, és utána elszaval egy verset. Mikrofon állvány. Hát Koncz Gábor, 10 éves történet körülbelül. A vers felénél elmegy az áram. Teljes sötétség és néma csönd. Na mondom, ebből mi lesz? Képzeld el, kicsit megemeli a hangját, és mondja tovább a verset a vak sötétben. Mintha semmi nem történt volna. Aztán. És a vers végére visszajön az áram, visszajön a hang, meghajol és leül. Na, ott pislogtam. Szóval mondtam az elején, hogy lehet ebből tanulni, miből lehet, ez azóta itt cseng a fülemben, és mindig ezt mondom, elmegy az áram, valamit kezd, de nem kell vele. Mondta, húha, kedves vendégek, elment az áram. Tudjuk, hát látjuk. Azzal nagyon megerősítem a helyzetet, csak abban értem. Tehát valamit gyorsan kezdeni, valamit. Jó, minden asztal gondolkodik, ki mióta ismeri a párt, és akkor mindjárt összegzünk, amint visszajön az áram, addig tessenek gondolkodni, mi a legkedvesebb az egyesket, minden egyes asztalnak, ez ebben a pillanatban találom ki, a legkedvesebb emléke a párról, és utána majd egyeztetjük, jó, ha visszajött az áram. És akkor nyertem 5 percet, addig elrohanok, gyerekek, mennyi, 1 óra, fél óra, 5 perc, 5 perc, mindig lemegy, ja, jó, megnyugszom, 5 perc, megnyertük, ennyi. Múltkor egy céges rendezvényen volt, ugyanez, valami, ki kell tölteni az időt, és úristen, ott volt 60 ember, oké. Nagyon jó, mindenki gondolkodjon el, 1 perc gondolkodási idő, melyik állat jut eszébe a cégről, és miért, jó? 1 perc után jövök, kitaláljuk, hogy vannak-e közös állatok, csoportba rendeződünk, és talán majd el tetszik mondani mindenki közösen, hogy elefánt, delfin, zsiráf,
nagyon jó.
És 5 perc, tehát nem, én szerintem annyi, hogy nem kell félni ettől, hát ott valamit dob az élet, és majd azzal valamit kezdeni kell, és ez azért jó tulajdonság, ha ezt megszereti az ember, mert az átvihető mindenhova, akár egy dugóban ülve. Most ebben nem megyek bele, hogy egy barátom mit tanácsolt, hogy dugóban mit csinálják. Ez egy egészségügyi gyakorlat, egy izommozgás, de nem megyek ebben már bele. Azóta a dugókat, meg a piros lámpát is imádom, meg a sorban állás, mert mindig ez jut, ezt abszolút. Plusz van egy mantrám, amit mindig mondok, és akkor az meg teljes varázs.
Mi a mantrád?
Hát ez elég, most ha ezt így nagyon kiteszem, szoktam mondani, ugye, hogy itt olyan dolgok, attól jó egy beszélgetés, ha itt olyan hangzik el, amit általában nem, meg úgy elfelejtjük kamera, meg minden kövén már rég elfelejtettem. Na jó, elmondom, jó? Elmondom a mantrámat, saját fejlesztés, és várok építőjelegű észrevételt, hogy hiányzik-e belőle valami. Oké? Ez igazán egy önbeteljesítő jóslat. Egészséges vagyok, innen. Jó? Mert tényleg minden onnan. Harmonikus, kiegyensúlyozott és boldog párkapcsolatban élek Ildikóval. Figyeld a fontossági sorrend. Uh-huh. Egészség, párkapcsolat. Még csak most jön a munka. Sikeres vagyok a munkáimban. Alázatos, elégedett és hálás vagyok. Rendszeresen találkozom fiammal, Bencével, Annával, ő a párom kislánya, családtagjaimmal, rokonaimmal, barátaimmal, és ápolom velük a kapcsolatot. Menjünk előre. Egészséges vagyok, boldog, kiegyensúlyozott párkapcsolat, Ildikó. Sikeres vagyok a munka, alázatos, elég hálás vagyok. Rendszeresen nekem fiammal, Bencével, Annával, családtagjaimmal, ápolom velük a kapcsolatot. Egészséges vagyok. Ez a mantra.
Szerintem ez azért jó, most, ahogy így hallgattalak.
Aha.
Mert ugye sokan mondják, hogy mormolj magadnak dolgokat, és akkor az majd beteljesül. De hogyha ilyen farccal, utálkozó képpel mondogatjuk a tükörnek, hogy szeretem magam, az úgy nem fog működni. Tehát ahogy így hallgattalak, egyrészt azt érzem, hogy nem először mondtad ki ezeket a mondatokat.
Ja, ez egy több éves fejlesztés már, de évek óta.
Csak akkor még a női nevek mások voltak.
Nem voltak, vagy nem voltak nevek.
Vagy még nem voltak nevek.
Nem voltak nevek, okay. Nem volt. Bencével nem találkoztam 12 évig. Idén 3-szor. Szóval
szuper.
És 5-6 éve nyomom ezt a mantrát, azt hiszem.
Szóval ez az egyik, hogy már sokszor elmondtad ezt a mantrát, de ami ennél fontosabb, hogy pozitív érzéseket kötsz hozzá. Tehát figyeltem az arcodat, a mosolyodat, a hangszíned megváltozott például, hogy ezeket elkezdted mondani.
Persze.
Tehát szerintem ez akkor működik, hogyha így tényleg belengedjük magunkat.
Igen,
és
igen.
Akkor viszont működik.
Igen, igen. Meg nem a mentoromtól kaptam házi feladatnak, érted? Hanem ezt ki lett fejleszte, és mindig finom hangoltam. Nem ez volt a legelső, hanem ilyen, már nem emlékszem, ugye, hogy honnan indultunk, tehát hogy ebbe tényleg mindent belepróbáltam tuszkolni 30 másodperc.
A tréningemben szoktam tanítani, hogy nagyon nem mindegy, hogy amikor kiállunk emberek elé a színpadon, akkor mit mondunk magunkban.
Uh-huh.
És ugye van az egyik verzió, hogy te Jézusom, mennyi ember, mit keresek én itt? Tehát, hogy ez a garantált lámpaláz nem fog menni,
abszolút.
Akkor lehet, hogy nem is kéne ott
lenni. Szöveg elfelejt, torok kiszárad.
Hát te már ilyen helyzeteket, és akkor ehelyett az egyik kedvencem az, hogy a közönség mindig velem van.
Uh-huh.
És meg szoktam kérdezni, hogy te voltál már úgy rendezvényen, előadáson, hogy azon drukkoltál, hogy ott áll
neki
az
ne
ember,
sikerüljön.
Hogy ne sikerüljön, hogy béna legyen, hogy hát nem. Hát alapvetően mindig drukkolunk neki. Hát felajánljuk az időnket, a pénzünket, a valamit szeretnénk kapni.
Persze.
Tehát lehet, hogy ott van előtted 100 ismeretlen ember, de ők veled vannak. És hogyha te ezt elmered mondani magadban, hogy ti nem ismertek engem, de hát velem vagytok. Hát ti drukkoltok nekem. Az egy plusz boost, az egy energia.
Abszolút.
Vagy egy másik, ami beugrik, még a kamerán kívül meséltem neked a szintlépés
üzleti
csapatomról, a vállalkozói közösségemről. Minden héten megosztjuk a különböző ilyen varázslatos pillanatokat. Az egyik hölgy, ugye mindenki volt már a tréningemen, tehát szoktak gyakran előadni, nagyon sikeres cégvezetők, vállalkozók, és az egyik hölgy 1500 védőnőnek tartott egy előadást.
Wow. Az létszám.
És rutinos előadó már, de azért ő is azért kicsit ott megremegett lehet a hangja, és írta a csoportban, hogy volt egy mantrája, amit így mantrázott meg, és így átsegítette. Tudod, mi volt a mantra?
Na.
Azt mondta, onnantól kezdve, hogy kiállt a színpadra, hogy megtöltöm a termet szeretettel.
Jaj, de
megtöltöm a termet szeretettel. És egy ilyen igazi ilyen szeretett gombóc része is van a személyiségének, és ez őt is megnyugtatta, mert hogy önmagát élte, önmagát adta, és az 1500 nő, hát azonnal átvették ezt a rezgést, ők is ezt megérték.
Igen, hogy női energiák,
női
az energia, még segített.
Nyilván ez nagyon sokat segített.
Igen,
tehát,
igen.
Hogy én nagyon hiszek ezekben a mantrákban, akkor, hogyha megfelelő érzéseket kötjük mellé, és nem várjuk azt, hogy egyszer elmondom, és akkor onnantól kezdve
ez zen állapotban.
Így van, ez megtörtént.
Nem, ebben több, rengeteg tapasztalat.
Azt érzem, hogy nem ma kezdted.
Igen, igen, igen. De óriási. Na, ezt nem sokan tudják, Imre.
Na, örülök, hogy
ezt a mantrát.
Akkor, ha már itt tartunk,
na.
Neked is készültem néhány villámkérdéssel, amelyek során hát, ha még egy-két olyan dolgot megtudunk rólad, amit még sehol senki nem mondtál el. Előtte a kedves nézőkhöz fordulok, hogy ha szeretnétek még többet megtudni a Karizma Podcastről, egy-két kulisszatitkot is, akkor ne csak iratkozzatok fel a YouTube-on, ami bizonyosan már megtörtént, hanem lépjetek be a Karizma Podcast Facebook közösségbe, ahol lehet, hogy találkozhattok majd Gáborral is, más vendégekkel is, és látni fogjátok, hogy hogyan fog alakulni a podcast jövője. Vissza hozzád. Villámkérdések, villámválaszok.
Úristen. Na derünk.
Rengeteget szerepeltél már, és még fogsz is. Úgyhogy az első kérdésem az ilyenkor, hogy mi az az előadói trükk, amit gyakran használsz, és nem szívesen osztanád meg annyira zseniális, tehát hogy tényleg ez az igazi, de természetesen megosztod a Karizma Podcast hallgatóival.
Teljesen. Nekem az egyik alaptrükköm, hogyha 10 emberhez beszélek, vagy 1000-hez, van egy ilyen fátyolos tekintetem. Hallottam mástól, hogy leragad a szemek, belenéz, mert abból ő gyűjt energiát, engem el kibillent. Tehát a fátyol, legalább az elején, amíg a szeretet elér mindenki, a legelején, mert az engem segít. Tehát egyszer egy fátyolos tekintet. Egy ember van ott 100, nem is érdek, nem engedem be azt a esetleg parát, hogy most úgy már 1500 ápoló nő van. Tök mindegy. 6-hoz beszélek, 2000-hez, ugyanaz a tekintet.
Ha újra kezdenéd a karriered,
igen.
Mi az, amit másképp csinálnál?
Az elején én berántottam rengeteg embert szabadon ebbe az egészbe, amit utólag azért mégse bántam annyira, mert mindegyikből nagyon jó szolgáltató lett. Azt egy picit szabályozottabban, keretek közé szabva tettem volna. Tehát sokan úgy cserbe hagytak, erős szó, de úgy ott egy picit úgy megégettem magam. Ez, talán ez, az összes többi egy csoda.
Mi az a hiba, amit leggyakrabban el szoktál követni?
Szerintem tudok sok lenni. Sok. Tehát sok. Az átlaghoz képest. Tehát kicsit visszavenni. De ahogy öregszem, szerintem nagyon szépen veszem vissza a lángot. De hogy tudok sok lenni, igen. Talán ezt így felruhatom hibának.
Mi a legnagyobb félelmed?
Hát most a betegséget mondhatnám udvariasságból, de eszembe nem jut, hogy én majd holnap beteg leszek. De mégiscsak azt mondom, mert most is 4 napig egy kicsit gyengelkedtem, nem voltam covidos, csináltattam tesztet, de úgy elkapott, és mondom, úristen, mekkora kincs, a mantrám is azért, hogy az egészségemet olyan szinten elveszítem, hogy nem tudok ilyen szabadon létezni, ahogy jelenleg.
Ha lenne egy hatalmas hirdetőtábla a város szélén, és bármit írhatná rá, amit emberek százai, akár ezrei látnak minden nap, akkor mit írnál rá?
Az élet egy csoda. Tényleg.
Mi a te igazi szuperképességed, Gábor?
Szerintem a kapcsolódás bármilyen élőlénnyel. Ez lehet növény meg állat is. De igen, szerintem a kapcsolódás. Szerintem az. Velem jó kapcsolódni. Szerintem.
És egy könnyű kérdés a végére.
Na.
Mi az élet értelme?
Jaj, de jó. Most mondhatnék egy ilyen misztikusabb sztorit, hogy jobb emberként távozni, mint ahogy érkeztünk. De valami az szerintem az, hát most így, hogy nekem van a család, ami nekem nagyon kimaradt, és mindenki ugye azt mondja, hogy reprodukálunk, mert egyszerűen nincs most még egy ház, még egy kocsi, még egy utazás, gyerek, család. Tehát azt kell, hogy mondjam, tényleg a család, tehát én most egy olyan sztoriban vagyok 2 éve ezzel a 2 csodalánnyal, hölgyel, hogy azt mondom, hogy ez. És tudod, mi benne a legnagyobb különlegesség? Hogy nem, nincs vér szerint, egyikhez se köt vér. És mégis a legnagyobb csodában vagyok velük. Szóval ez valahol nagyon-nagyon furi és érdekes. De én azt mondanám, hogy ez, tehát 1, akkor a család, 2, hogy jobb emberként távozzunk, mint ahogy érkeztünk, és 3, hogy hagyjunk lenyomatot, hagyjunk magunk után valamit, ami azt mondják, hogy azt a mindenit, tehát hozzáadni ez a katyvaszhoz valami pozitívumot, valami kis örökség, a legacy, ugye így mondja az angol, valami kis, hagyjunk valamit hátra, nem tárgyi dolgokra gondolok.
Köszönöm szépen is végül, az a kérdésem, hogy hogy lehet veled kapcsolatba lépni?
Mindenhol. Jó, hát akkor most ilyen konkrétan mondjam. Jó, herendigábor.hu, ez az esküvős weboldalam, a hgrendezvény.hu, az pedig a rendezvényes, és fenn vagyok az Instán, a Facebookon, a TikTokon és a LinkedIn-en is Herendi Gáborként, biztos, hogy megtaláltok.
És a social media specialisted már segített.
Már alig várja, hogy ez a podcast is elkészül.
Azt gondoltam. Szuper, ha valaki nem tudta megjegyezni ezeket az oldalakat, akkor természetesen neked is készítünk egy saját weboldalt, ehhez az epizódhoz felteszünk majd minden egyes linket.
Köszönöm szépen.
Kábor, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én nagyon köszönöm a meghívást, Timi, tényleg. Óriási
és az érintés, senki nem fogott még velem kezdett a podcast végén. Ez neked tényleg így jön.
Kapcsolódás. Jön,
tök jó. Nagyon élveztem ezt a beszélgetést, annak külön örülök, hogy olyan dolgokat is elmondtál, amit lehet, hogy még máshol nem. Úgyhogy kíváncsian figyelem majd az életed, hogy hogyan fog alakulni. Kedves nézők, hallgatók, örülök, hogy ti is itt voltatok. Bízom benne, hogy ti is értékesnek, inspirálónak találtátok ezt a beszélgetést. Az, hogy mit visztek haza, azt nagyon szívesen olvassuk, akár a YouTube-on egy kommentben, vagy most már Spotify-n is lehet kommentezni ugye az epizódokat.
Akár direktben nekem, és eljutatom Imihez.
Így van, ez is egy megoldás. A lényeg, hogy örülök, hogy itt voltatok, és természetesen találkozunk a következő adásban is. Addig is a legjobbakat mindenkinek. Sziasztok!
Sziasztok!